Szeretettel köszöntjük a lelkészi gyülekezetet. A 327-es énekkel kezdjük az úrvacsoránkat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked elől, orcád elől, hova fussa? Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amen. Uram, te megvizsgálsz, és ismersz engem, imádkozzunk. Mennyei Atyám, aki nem taszítod el a tékozoló fiút, hanem magadhoz öleled, kérünk, szállj meg minket, amikor bűneink terhével hozzád menekülünk, és mutasd meg kegyelmedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Kedves lelkésztársaim, hallgassuk meg ezen a reggelen a mára kijelölt egyik útmutatóbeli igeszakaszt, amint megírva találjuk a zsidókhoz írt levél 13. részében, az első verstől a 9. vers első feléig a következőképpen. A testvéri szeretet legyen maradandó. A vendég szeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak, a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. A paráznákat és a házasságtörőket pedig megítéli az Isten. Ne legyetek pénzsóvárok, érjétek be azzal, amitek van, mert ő mondta, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Ezért bizakodva mondjuk, velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem? Emlékezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Tetszetős idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezettetni, mert jó, ha kegyelemtől erősödik meg a szív. Amen. Fölolvastam az egész ige szakaszt, úgy vettem és úgy vehetjük, hogy kaptuk már. Az emberi kijelölésen keresztül az egyházi év rendje, az a keret, amelyben ez a kijelölés történt, az emberi kijelölésen keresztül Istentől vehetjük ezeket az igéket. És ő tud szólni hozzánk azon keresztül, ami éppen elénk kerül az igéből. Amit olvasunk, és amit hallhatunk. A 8 órai istentiszteleten egy 35 éves fiatal testvérünknek a megkeresztelkedése és konfirmációja volt, és ő személyesen átélte, vallástalan háttérből jöve, hogy beszél az Isten. Azzal is, amikor szorít maga felé, meg azzal is, amikor beül, még azt se tudva, hova csöppent, és neki szól az, amit hall a felolvasott igékből, és az ige hirdetésből. És a következő alkalommal elmondta, hogy ő ezt meg ezt a kérdést akarta föltenni, de hát közben az ige hirdetésben már elhangzott. A válasz. Én nem tudtam, hogy ő azt a kérdést akarja föltenni. Nem készültem arra, hogy éppen ez a részlet is elhangozzék az ige hirdetésben. Együtt álmélkodhattunk azon, hogy Isten, aki mindezt tudta, összerakta. És mennyiszer így van. Mert Isten élő Isten. Van szava hozzánk. Beszélő Isten. Tud hallgatni is. Ha hallgat, az már ítélet. Figyelmeztet is arra, hogy lesz olyan idő, amikor majd keresnék már az ő igéjét azok, akik korábban kaphatták volna, de akkor már hiába fogják keresni. Ámosz könyvében olvasunk erről. Megremélt. Támolyognak majd tengertől tengerig. És keresik az Úr igéjét, de nem találják azt. Óriási dolog, amikor hallhatjuk az igét, és nem egyszerűen emberi szót hallhatunk, hogy na ez így mondja, ez a stílusa, megvannak a sajátos szófordulatai. Isten minden emberének megvan a saját stílusa, megvannak a szófordulatai. Tehát megtaláljuk ezt a Bibliába. És lehet összehasonlítani, a zsidókhoz írt levél az egyenesen olyan, mint egy teológiai értekezés. Lehet ezt mondani róla. Mindenkinek megvan az a saját stílusa, amit Isten azonban fölhasznál. Szent lelke illetésével és az Isten beszéde hangzik. Ezekben a levél záró intelmekben is, hiszen a zsidókhoz írt levél 13. fejezete az már a záró szakasz. És jön egyik mondat a másik után. És azzal kezdtem, hogy fölolvastam számotokra az egészet, és a magam számára is. Így kaptuk. De vannak olyan mondatok, amelyekre az ige hirdetésben nem is akarok kitérni. És pedig éppen azért nem akarok rá kitérni, mert mondatról mondatra egyik a másik után magáért beszél. Nem szorul értelmezésre. nem szorul csűrés szavarásra. Magáért beszél. És a kérdés csak az, hogy akarom-e érteni, és akarod-e érteni? Mert annyira világos. Amiről különösen is szólni szeretnék, az a szakasznak a vége, a 7. verstől a 9. Emlékezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten beszédét szólták nektek. Micsoda emlékeztetés ez. És kérdem tőletek, van kikre emlékeznünk? Akikre tényleg úgy emlékezhetünk, hogy az Isten beszédét szóltál? Én remélem, hogy van minden lelkész társamnak az életében olyan valaki, akire emlékeztethet az Isten. És nem egyszerűen az emberi tekintélyre, hanem arra, amit az Isten beszédéből mondott az illető. És vannak olyanok, akiket már nem hallhattunk élőben, de ahogy leírva olvastuk, azon keresztül is beszélt az Isten. Számomra ilyen Túróci Zoltán. Vannak, akik ismerhették, még a megyei lelkészi kanunk tagjai közül is. Én nem ismerhettem személyesen. De a könyveim keresztül átéltem, hogy hogyan beszél az Isten. Amikor engem is indított az Úr arra, hogy igazán az ő akaratát keressem már, és együtt munkálta a megtérésemet, és az elindulásomat a lelkészi szolgálatra. Akkor gondoskodott Isten arról, hogy kezembe kerüljenek azok a könyvek, amik Isten eszközei lehettek, és köztük Túróci Zoltánnak az első lelkész evangelizációja is, amit még nem püspökként tartott. Én a prófétákra támadok. Ez a címe, a Jeremiás könyvéből lett ige, a címe az egésznek. Van egy halvány emlékem arról, hogy ezt a könyvet fénymásolatban jó néhány évvel ezelőtt valaki elküldte egy gyülekezeti tag sok lelkésznek. Ha eljutott hozzátok, és nem olvastátok volna még, csak ajánlani tudom, olvassátok. Mit mond például arról, hogy mi az ige hirdetőnek a feladat, és nem úgy mondja, hogy kitanítson, hanem úgy, hogy ő maga odaállt ez alá a mérce alá. És nekünk ezért kell emlékezni rá is, életére is. Aktualitása van ennek persze, már csak azért is, mert most lesz 40 éve, hogy Isten elvitte közülünk. 1971. november 22-én. Azt hangsúlyozza, amikor az ige hirdető szolgálatáról van szó, hogy tanulnak hívjátok, tanulim lesztek, figyeljétek, ilyeneket mondott és írt. A tanú munkája az, hogy ismétel. Egyszerűen elmondja, elismétli azt, amit látott és hallott. Nem az élményeit mondja el, mert itt nem riportról, hanem tárgyalásról van szó, és nem a maga spekulációit mondja el, mert nem a véleményére kíváncsiak, hanem arra, akinek ügyében tanúskodnia kell, arra, amit róla látott és hallott. Ne kívánkozzunk mi tehát a valláslélektan és a pszichológia húsos fazekaihoz, és a kultúrprotestantizmus megbámult filozófiai prédikációihoz. Mi csak tanúk vagyunk, akiknek Isten kijelentését kell megismételnünk. Ez a prédikáció igeszerűségének a követelménye. Vegyük vizsgálat alá ige hirdetésünket. Mennyi annak igeszerűsége? Bizony, sokszor elfelejtjük, hogy tanúk vagyunk, tehát nem bölcselkedhetünk, és nem adhatunk csak riportot. Pedig enélkül a tanúszerű igehirdetés nélkül üres vallásos fecsegés minden prédikációnk. Nem az igéről, hanem az igét kell beszélnem. Nicht darüber, sondern davon. Ich habe nicht etwas zu sagen, sondern nur etwas nachzusagen, idézi Bartók. Nem róla, hanem tőle. Nem mondani valóm van, hanem utána mondani való. A prédikáció tehát nem áll másból, mint hogy én, mint Krisztus tanúja, aki az ő dicsőségére vagyok elkötelezve, megkísérlem elmondani azt, amit tőle hallottam. tanul csak olyan mond, amit hallott. Rajta keresztül tehát más beszél. Itt áll elénk a tanú és a követ rokonsága. Ezért érthető, hogy Jézus tanúi miért apostolok, kiküldöttek, követei Istennek. Ezért érthető, hogy az Ótestamentum beszédei tele vannak ilyen utalásokkal. Azt mondja az Úr. Az Új Testamentumban is ezért mondja Jézus, amit néktek a sötétben mondok, a világosságban mondjátok, és amit fülbesúgva hallotok, a háztetőkről hirdessétek. Nekem, mint tanúnak, azt kell mondanom, amit az mondott, akinek tanúja vagyok. Rajtam keresztül tehát az Isten üzenetének kell eljutnia az emberekhez. Vajon Isten üzenetének a közvetítői vagyunk-e mi? Oda merném-e írni a prédikáción fölé, azt mondja az Úr, és a végére ezt üzente az Úr. Sok más felrázó mondatot is olvashatnék még ebből az első lelkész evangelizációból. De ez a kérdés tényleg. Tanulnak tudom maga? És tudom, hogy az igét kell mondanom. Nem az enyém az ige. Az Isten szava. És azt kell tovább mondani. És amikor itt emlékeztetés van, ebben a kijelölt ige szakaszban számunkra, akkor ez azért van, hogy kövessétek hitüket, emlékezzetek meg vezetőitekről. Ne csak ne feledkezzetek meg, ahogy az új fordításban találjuk egyébként. Hát néha-néha azért jusson eszetekbe, nem, hanem egy tudatos megemlékezésre van szükség. Azokra, akik az Isten beszédét hirdették, szólták meg. Figyeljetek életük végére, és kövess hitüket. Itt jó éppen Kuróczi Zoltán élete végéről is felidézni valamit. Az utolsó lejegyzett imádságát, amikor hónapokon keresztül ő már nem beszélt, csak hallgatott az esti áhítatokon. Aztán egy késő nyári estén megszólalt, és gyorsan lejegyezte az, aki mellette volt ezt az imádságát. Uram, ahol Te vagy, ott fényesség és világosság van, és Te ebbe a fénybe és világosságba viszed el a Fiéidet. Kérlek, vigy el engem is ebbe a fényességbe, ahol most Te vagy. És ne csak engem, hanem mindnyájunkat. Hadd láthassuk a Te ragyogásodat, és a fényben hadd dicsérhessünk Téged. Köszönöm, hogy megteszed ezt, mert Te kegyelmes vagy. Így készült. És többször felemlegettem már, most is hadd említsem mellé Turóczi Zoltánnak az imádsága és bizonságtétele mellé Rejtő Mária nénit, aki meg 100 éve született, és az Úr szolgáló lányaként. Szürke kis egyéniségként végzett igen kiterjedt szolgálatot. Az utolsó napjaiban ő sem beszélt már az Uzsoki úti kórház betegágyán. De az igét egyszerre csak kezdte velem együtt mondani. Többet nem, csak ennyit. Nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust. Aztán már csak a szeme beszélt. Mit ad elénk Isten ma ebből az igéből? Amikor emlékeztet, az előttünk jártak, rájuk, akiket fölemlegettem. De hát hadd említsen föl utat is. Arra emlékeztet, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Az a Jézus Krisztus, aki őket megragadta, aki őket megörvendeztette kegyelmével, ugyanaz. Számodra is, számomra is ugyanaz. Rá van szükségünk, és benne lehet megerősödni. Nem másra van szükségünk. Ez is olyan hangsúlyos ebben az igében. Sokszor annyi minden más után kapkodunk, érezzük, hogy baj van, esik szét minden, recseg, ropog eresztékeiben az egyházunk, annak a szervezete, meg egyáltalán a gyülekezetek élete, ott vannak anyagilag is a tönk szélén, hát próbáljunk valamit tenni, ugye. Ezt szervezzünk, olyan programot csináljunk, ilyen módszert próbáljunk alkalmazni. És akkor beleharsan ebbe az egészbe, hogy tetszetős idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezetteni, mert az a jó, ha kegyelemtől erősödik meg a szív. És itt csak eszembe jut Luthernek egy nagyon megragadó mondata, ahogy visszaemlékezik a saját küszködésére. Abban a begyakorolt egyházi életben, ami lefedett mindent, csak nem volt benne ott a kegyelem valósága. Azt írja, a kolostorban nem törődtem sem asszonnyal, sem vagyonnal, hanem amiatt remegtem, és vergődött a lelkem. Miképp lesz hozzám kegyelmes az Isten? Az a jó, ha kegyelemtől erősödik meg a szív. Kegyelem. Megszokott szó ez is számunkra, nem? Mi a kegyelem? Mi az oka a kegyelemnek? Hát éppen tegnap olvashattuk a Bibliaolvasó útmutatói szövetségi igéjében, hogy nem azé, aki akarja, se nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. A fenséges Isten, aki szabadon kegyelmez, és a kegyelemnek minden oka csak is ő benne magában van. Semmi oka bennem és benned. Még a szánnivaló voltunk sem tesz méltóvá a kegyelemre. Mi szoktunk arról beszélni, hogy milyen szánalomra méltó vagyok. De az sem tesz méltóvá a kegyelemre. A kegyelemnek minden oka csak is Istenben van. Erről is olyan megrázóan és felrázóan tudott írni Turóczi Zoltán. Ezt olvassuk. Én vagyok az, aki eltörlöm álmokságaidat önmagamért. Önmagamért. Semmi mással nem indokolja Isten, mint önmagában. Csak magáért cselekszik. Ez azt jelenti, hogy Isten kegyelmének nincsen semmi Istenen kívül levő indoka. Sőt, támasza sem. Ez azt is jelenti, hogy én bennem nincsen semmi, amire ő ráépíthetné kegyelmét. Nincs semmi bennem, amiből Isten azt a reménységet táplálhatná, hogy ha megbocsátja bűneimet, akkor új életet ajándékozhat nekem, és a kísértésekkel szemben meg fogja sokszorozni erőmet a kegyelemre való emlékezést. Ha Isten én rám nézne, és arra, ami bennem van, tőlem várható és remélhető, akkor csak azt mondhatná, bánom, hogy teremtettem, vágd ki. De ő, ó áldasség szent neve, nem én rám néz, nem arra, ami vagyok, vagy ami lehetnék, amit tőlem várni lehetne, hanem csak önmagára néz, és önmagáért adja a kegyelmet. Az erőt Isten, hogy ezt a kegyelmet adni tudja, önmagából meríti csupán. Isten szabad kegyelme, tehát a bűnbocsánat és kegyelem egyetlen indító oka. És még néhány megrázó szakasz. Volt Istennek kegyelmével egy nagyon szomorú tapasztalata. Kegyelmével visszaélt az ember. A kegyelem a bűnösöket szemtelenné teszi, és felbátorítja a gonosz cselekvésre. Az Ótestamentumban, Ézsaiás 26.10-ben olvashatjuk, ha kegyelmet nyer a gonosz, nem tanul igazságot. Az igaz földön is hamisságot cselekszik, és nem nézi az Úr méltóságát. Az Új Testamentumban az adós szolgáról szóló példázat beszél nekünk arról, hogy az úgynevezett olcsó kegyelem milyen szomorú következményekkel jár a megkegyelmezett ember életében. Isten világosan látta, hogy ha az embert meg akarja menteni, és bűneiből meg akarja szabadítani, akkor vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. A kegyelemnek, drága kegyelemnek kell lennie, ha azt akarja, hogy az ember megbecsülje. Ezért lett a váltság, a kereszt. Isten látta, ha azt akarja, hogy ne hulljon porba a kegyelem, és ne legyen megtaposott drága gyöngy, akkor a legdrágábbá kell tennie. Ha megígérte, hogy a gonosz ember fejére haragjának poharát kiönti, akkor csak úgy őrizheti meg szava igazságát, és úgy válthatja valóra kegyelmementő szándékát, ha önmagára önti ki haragja poharát. a legdrágábbat, egyszülött szent fiát, benne önmagát kell bűnné tennie, csak így lehet a kegyelem gyümölcs termővé a bűnös ember számára. Ezért mondja fiának, ered fiam, és hajj meg ezért a bűnös világért, kínos, nyomorult halállal a vitófát. Vállalt helyette a pokol minden kárhozatát, hogy én azt mondhassam neki, jöjj, én áldottam. Megváltott, vérrel megmosott, fehér ruhába öltöztetett, nyomorult ember, és örököld az országot. A kegyelem ára, amit Isten hajlandó érte vállalni, mutatja, hogy Isten csak kegyelem. Hát erről a kegyelemről van szó. Jó dolog, ha kegyelemtől erősödik meg a szív. Akkor nem öntudatban fogunk megerősödni, hanem abban a hálás, álmélkodó tudatban. Ó, mi nagyon szeretsz te engem. Mi szeretni valód van rajtam, Istenem. És mégis, ahogy énekeltük, haragot, átkot érdemelte. Elmondjuk annyiszor a bűnvalló kérdésedben, a válaszokban. De tudjuk, hogy tényleg így van. Haragot, átkot érdemeltem, és Isten megkegyelmezett. Szent fia vérzett én helyettem, hogy eltörölje vétkem. Miért történt? Fel nem foghatom. Csak kegyelem, csak irgalom. Akiket ez a kegyelem erősíthet meg, azok az emberek két különös vonást fognak felmutatni, önkéntelenül az életükben, és most ezt hadd élezzem ki így, hogy valami furcsa tehetetlenség és kezelhetetlenség mutatkozik náluk. Mire gondolok? Hát arra, amit Luthernél látunk. Wormsban. Lelkiismeretem Isten igéjének a fogja. Itt állok, másként nem tehetek. Kegyelmével az Isten erre akar megerősíteni, hogy önfejűségünkre nézve tehetetlenné legyünk. Ne tudjunk nekiindulni semminek, ha nem indít maga az Úr az ő szent lelkébe. Megálljunk, ha megállít, bármennyire érthetetlen is ez körülöttünk mindenkinek. És emberi elvárásokkal szemben is kezelhetetlennek bizonyuljunk abban, hogy lelkiismeretünk az Úr Jézus Krisztus hatalmában van. Hiszen ő vásárolt meg. Az övé vagyok. És ez a vigasztalásom is életemben és halálomban. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Olyan jó, ha most arra kerülhet a hangsúly ebben a mondatban, hogy most. Most is, amikor az ő szent vacsorájához készülünk. És jó dolog, ha kegyelemmel, kegyelemtől erősödik meg a szív. Így legyen. Ámen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, hadd tudjunk rád tekinteni, és ebben kövessük azokat is, akik előttünk jártak, és az Isten beszédét szórták nekünk. Hadd tudjunk rád tekinteni úgy, hogy abból az származzék, hogy megtagadva magunkat, menjünk a nyomodban. Erősítsd meg szívünket. Kegyelmes Úrunk, te magad. Ámen. Amikor most az Úr szent vacsorájának ünneplésére készülünk, engedjük, hogy Isten szent lelke átvizsgálja az életünket. Így hallgassuk meg Isten parancsolatait. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened, ne csinálj magadnak bábát. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál. Ne lopj, Ne tégy fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát. Ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. János apostol így tanít és int bennünket. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ezek után kérlek, akik most az Úr Szent Vacsorájához készültök, helyetekről felállva, feleljetek a gyónási kérdésekre velem együtt. Az élő Isten szín előtt hangzik a kérdés mindegyikünknek. Vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Megbocsátottam. Igyekezel-e immár Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekezel.
Hiszed-e, hogy Isten Jézus Krisztusért megbocsát a bűnbánó, megtérő bűnösnek neked is? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen mindnyájunknak valódi a hite, és legyen népünk Isten irgalma szerint. Ezért könyörögünk a következőképpen. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsáss meg bűnömet. Amen. Jézus Krisztus Urunk feltámadása után ezt mondta tanítványainak, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek el titeket. Majd rájuk lehelt, és így folytatta, vegyetek szent lelket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért mindazoknak, akik bánják bűneiket, és bíznak Jézus Krisztus kegyelmében, az ő rendelése szerint hirdetem bűneik bocsánatát, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben. Bízzatok, bűnbánó és Krisztusban reménykedő hívek, Isten az Úr Jézus Krisztus véréért megbocsátotta minden bűnünket. Az ő kegyelme maradjon velünk, hogy teremjük a megtérés gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodol a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszentegyházaddal együtt boldogan állunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent, szent, szent mennyekben az Isten, szolgálnak néki angyal serege, nagy dicsőségét zengi minden, orrán is hangoz. Aki az Úr nevét vagy, Urunk Istenünk, és nagy a Te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmentesz minket, bűnösöket, szeretett fiad élete árán. Ezért a nagy irgalmadért kérünk. Áraszt ki, küld el szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is. Hálát adott, nekik adta és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan, de pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik, bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárán, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Krisztus áldatlan bárány, semmi másban, mint abban a most is hallott drága igédben, melyel asztalodhoz, magadhoz hívsz, ígéred bűneim bocsánatát kapom, szent tested és véred által. Uram, nem kételkedem igédben, cselekedjél velem irgalmad szerint. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor veletek, íme minden kész. Járuljatok az Úr szent asztalához. Krisztus Urunk szent testének és vérének vétele, üdvötökre legyen, ne forduljon ítéletre senkin sem közülünk. Isten szent lelke munkálja bennetek, a hálás hitet, az Úr akaratát cselekvő szeretetet, és a Krisztus visszaváró boldog reménységet. Menjetek el békességgel. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldását, erősíts meg kegyelmeddel, hogy álhatatos hittel ragaszkodjunk hozzá, őszintén szeressük embertársainkat, és örvendező reménységgel várjuk visszatérő Urunkat, Jézust. Amen. Testvéreim, elmenve hirdessétek az Úr halálát és feltámadását, tegyetek bizonyságot az ő kegyelmes szeretetéről. Vegyétek az áldást. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg tégedet. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te felé, és adjon néked békességet.
Amen.
Van emberkét megrázni.